Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Zobocki Gábor, építész.
Mit ünneplünk Wagner kapcsán, Wagner ringe kapcsán? Akár az emberek mit ünnepelnek, te mit ünnepelsz? Miért fontos? Az emberiséget, az emberi szellemet, az emberi tragédiát, a elbukást, az újrakezdést? Miért akarjuk mi ezt újraélni? Neked, mi úgy általában is neked miért fontos ez?
Nézd, a ring nem én mondtam, szerintem a művészet történet egyik legkomplexebb, és hogy mondjam, azok közé, a művek közé tartozik, amelyek szinte örökzöldként mondják el az emberiség keletkezésének és eltűnésének az örök körforgását. Ilyen műveket azért tudunk számtalanszor véghallgatni, mert mindig találsz benne olyan motivumokat, amit akárhány művet olvasol el róla, sem jössz rá, csak akkor, ha te magad rakod össze azokat az elemeket, amiket a mű élvezete közben adsz. Ne felejtsük el, ez a bizonyos Gesamtkunstwerk, amiről a Wagner beszél, hogy itt a dráma fontosabb, mint a zene. Ez véleményem szerint nem állja meg a helyét, különösen Wagner esetében, mert bár ő azt mondja, hogy a dráma alárendelte a zenei, gondolatait, de alapvetően azért egy olyan zenei művel van dolgunk, aminek az összetettsége az nagyon hosszú felfedező utat igényel. És az, ami még ebben a műben szerintem megrázkodtató, hogy minden a szerepek nagyon nagy részében nüansznyi eltérések is teljesen más jelentéstartalmat hordoznak. És innentől kezdve tök mindegy, hogy a Wagner mire gondolt. Az a lényeg, hogy neked mit hoz. Mert ugye tudjuk, hogy a Wagner vezérmotívumokon keresztül tanakodott velünk. Az azt jelenti, hogy bizonyos érzelmeknek, gondolatoknak, tárgyaknak, üzeneteknek motívum rendje van, és ezeket az úgynevezett vezérmotívumokat rakta össze zenébe. De most elkezdenénk elemezni, hogy ezeket a vezérmotívumokat ő hányszor és milyen formán alakította át, akkor egy nagyon bonyolult és egy nagyon összetett, gyönyörű szövet nyílik ki a zenehallgató előtt. Tehát én azt gondolom, ez olyasmi, amit a Wagner szerintem eltalált, és hát nemrég voltam Epideuroszban pont 2 hete, nem voltam 30 éve Epideuroszban, de az ember ott megérzi azt, hogy az a görög hagyomány, hogy az etikáról, a művészetről úgy kell az embereket, hát hogy mondjam, helyzetbe hozni, hogy 4 napon át semmi mással nem foglalkoznak, mint egy Woodstock. Ott vannak egy színházban, és naponta 3 tragédiát, és a 4. napon pedig 3 végjátékot néznek végig, még meg is szavazzák, beülnek reggel a színházba, este jönnek ki, ott tesznek, nyilvánítják ki az érzelmüket, kibe mennek, ez egy hatalmas ünnep. Egyébként Asklepios, tehát tulajdonképpen pont a gyógyulásnak a szent ligetében épült meg Epidaurosz, tehát nem véletlen, a görögök is tudták, hogy nagyon fontos a materiális gyógyulás, de a lelki gyógyulásnál nincs fontosabb. Magyarán a ring szerintem egy ilyen szágá, amit az ember mindig újra mond, mint egy szent ima, amit magadba is mormolhatsz, és az oltár előtt is mormolhatsz, egy tisztító kúra, amit hogyha végigcsinálsz teljes hitelességgel, figyelemmel, tisztelettel, akkor valami elképesztő lelki és intellektuális folyamatnak vagy a része. Én szerintem, aki ezt egyszer megérzi, az egy életen át hallgatja a ringet. Hát én nem tudom, mióta hallgatom a ringet, és azt sem tudom, hogy hányszor, és nem merem megmondani, hogy hány hangfelvételem van, de hogy Bayreuthból, az 50-es legendás évekből szinte minden ring a birtokomban van, és ezeket én sajnos betegesen, mániákusan egymás után hallgatom, és hasonlítom össze ugyanazt az Astrid Várnait, ugyanazt a Mártont, ugyanazt a Birgit. Szóval ez valami olyan szenvedélyt hoz az emberből. Na most Robin, nekem gondolt elé, megépítettem a műpát, fiatal voltam, azt se tudtam, hol vagyok, 5 éven át görcsöltem, több ezer ember dolgozik egy házon, nem bíznak benned, honnan tudná ez a Tikno ezt a házat megcsinálni. Elkészül, és a következő évben van egy Parsifal, amihez hasonlíthatót nem nagyon éltem meg operában. És az Ádám ezzel kezdte, mikor eljött Fischer Ádám, ezzel kezdte, mikor belépett a műpába, Zoboki, hát ez figyelj, ez a Valhalla. Tehát itt Wagnert kell játszani, de hát azért az, hogy meg tudtuk csinálni a Parsifal első és harmadik felvonásán azt a jelenetet, amit a Wagner az orvítói domba gondolt, hogy a kórus, hogy egyre magasabb hangok felé megy, férfi kar, női kar és gyerekkar kórus, amiatt ugye magas női szólamokkal szoktak megoldani, de hát Ádám még gyerekkórusat csinálták meg, valami egészen libabőr hangulatú előadás. Ez számomra egy olyan elégtétel, vagy katarzis azért az iszonyatos küzdelemért, amit én azért folytattam, hogy nekem igazából a Wagner napok képviselik a MÜPA karrierjét, vagy hogy magyarázzam neked. Nagyon kellemes a Daniel Barenboimtól, a Pierre Boulezig, én a Sir Simon Rattle-től kezdve az Anna Netrebkoig olyan öleléseket és puszikat kaptam, hogy köszönöm szépen. De azért nekem a Wagner napok az, ami ma képviseli az én alkotói pályámon azt, hogy ezért a házért, amit tettem, meg amit a csapatommal tettem, annak a gyümölcse ezeken a napokon jön meg. Tehát nálam komplexebb az az élmény, mint amit kérdezel, oké, egy intellektuális hihetetlen büszkeséggel, benne vagyok a produkcióban, ott vagyok a próbákon, énekesek választását átbeszélem az Ádámmal, egyáltalán a Wagner napok menetének a kialakításában folyamatosan jelen vagyok, és kétségtelen, hogy Ádám bizonyos kérdésekben kikéri a véleményem, sőt most már odáig merészkedtünk, hogy az a négy szék, ami a zenekar előtt van, középen az Ádám mögött, nem szereti, ha a fülébe liegnek, az Ádám nem hajlandó bemenni az árokba, nem ott mögötte, megnézi az ügyelőből, hogy az Zoboki benne ül, és akkor mehet. Ez most nagyon nagyképű mondat volt, de én ennek a része vagyok, nem tudok szenvedély nélkül beszélni erről, és ezért talán nem én vagyok a legjobb válaszoló alany erre a kérdésre, hogy mit jelent nekünk a ring.
Az elég szépen elmondtad, te Wagner rajongó, vagy Wagner szerető ember vagy. Erről beszéltünk, tudod, amikor telefonon egyeztettük az interjút. Miért kell rajongani Wagnerért? Miért nem lehet csak szeretni azért, mert van egy értékrendünk, van egy ízlésünk, gondolunk valamit a világról, mi nem rajongók vagyunk.
Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy rajongó, mert szerintem ez szerintem beteges dolog a rajongás. Én azt gondolom, hogy voltak évek, amikor nem voltam objektív a Wagnerrel kapcsán, de ahhoz meg nagyon fiatalnak kell lenni. Tehát amikor az ember, én 16 évesen határozottan emlékszem, én a Bartók táncegyüttesben a Sebőjékkel, muzsikásékkal jártam a világot, elég fiatalon már, és az akkori kultuszminiszterünk, az Ortutai Gyula, egy elzászi turnét szervezett a Bartók táncegyüttesnek, és 30 Napóleon kastélyában lehettünk 3 napot pihenni, ahol volt egy zseniális könyvtár, és én határozottan emlékszem, hogy föltettem a Karajánnak a Deutsche Grammophonos Berlini Filharmonikusok Wagner nyitányok lemezét 16 évesen, nem tudtam, miről van szó. Nem cibálták a fülemet, hogy menjek be és hallgassam meg a Walkürt az Erkel Színházba, és ott lejött valami. Na most, az kétségtelen, hogy az ember, amikor bizonyos zenirodalmat ismer, és ez sok mindent nem persze, akkor ez olyan katartikus élményként hat, hogy egy 10-20 éves fiatal zenerajongónak ez valóban egy mániája lesz. Szegény apám, amit végighallgatott otthon, miközben a Valkürök rohangáztak minden nap a lemezjátszón, kegyetlen kívülről Wagnert hallgatni. Kicsit, ha Wagnert hallgatni, idegtépő. Sőt, azt is kimerem mondani, egy rossz Wagner előadásnál unalmasabb nincs. Sajnos a Mozarttal is ez előfordul. Tehát nagyon veszélyes műfaj. De én azt gondolom, hogy kap az ember egyfajta zenei műveltséget, akkor be tudja tenni a helyére ezt a szerzőt, azt is, amit hozott, azt is, ami úgy maradt, azt is, amit már nem lehet tovább csinálni. Minden művészeti ágban vannak pillanatok, ahol nincs tovább. Ez ilyen a fuga a Bachnál, és ilyen szerintem a romantikus opera Wagnernél. Lehet még Jancsi és Juliskát írni, Humperdinckileg, meg lehet Zemlinszki operákat írni, de én azt gondolom, hogy vannak bizonyos pontok, ahol a zenetörténet elért egy pontra. Én azt gondolom, hogy ezt, ha az ember megfelelő helyen kezeli, akkor ő zeneszerető lesz, és nem monomániás lesz, hanem pont egy tükröt talál a Wagnerben, egy csomó kulcs, vagy egy csomó kulcsot ahhoz, hogy tovább menjen a zenei fejlődésében.
Érdekes, hogy és bízunk benne, hogy akik elmennek az elit tagjai, akár Bayreuthban, akár Salzburgban, ahol nem Wagnert adnak, vagy Budapesten, úgy kelnek fel a székükből, hogy valóban megtisztulnak, és olyan döntéseket hoznak másnaptól, amely elkerülheti a tragikus véget.
Nem az a, szerintem ez a halmaz, akik döntéshozó helyzetben vannak.
Ezek nem azok?
És akik
azok nem az?
Szerintem ez a halmaz alig ér
össze. Figyelj, és aki más koncert, mondjuk Salzburgba jár, van, ahol összeér, nem?
Salzburgban megint szerintem a kapcsolatteremtés. Hát nézd meg, hol van még operabál a világon, Bécsbe. Uh-huh. Ennél konzervatívabb, betegebb műfajt, mint hogy kiöltözök frakba, amit soha nem veszek föl, csak azért, hogy esetleg valakire szemet vessek, ez szerintem az operának egy szerencsésen levedlett, hogy mondjam, gyűrűje vagy hozzájárult tevékenysége volt. És szerintem ma a műpába, akik beülnek, én nem hiszem, hogy kicsöppen a nyáluk a Wagnerre. Szerintem megvan szerencsére a világban még az, szerintem az opera rajongó közönség, aki valóban intellektuális élményért jön. És a műpában én ezekben a napokban azt érzem, hogy szinte mindenkivel jóba vagyok. Szinte egy klubszerű szellem van, függetlenül attól, hogy most annak az embernek, akit már láttam tízszer, köszönek-e vagy sem. Érzem, hogy mindenki hasonló módon rezdül. Vannak mániákusok, és vannak unatkozók. De én azt gondolom, hogy ez elhanyagolható. Aki bejön a Wagnerért, és beül délután 4 órakor, 1 órás szünetekbe, szerintem nem tud sznob lenni. A sznobok...
Hol vannak a sznobok a komoly zenei hangversenyeletben?
Hát én szerintem Salzburg az iszonyatos sokat árt a komoly zenei kultúrának. Tehát, hogy ugyanazt a Toszkát hallgatva ott lehettem azon a Anna Netrebkó énekelte Toszkát Salzburgba talán 2 évvel ezelőtt nyáron. Az egyik augusztus végi előadást láthattam. No taps. Az Anna fölkapott egy fekete napszöveget, nem is volt hajlandó kijönni szinte a tapsrendre. Itt, műpába, már az első felvonásban a Mário után a közönség már őrjöngött. Tehát, hogy látszik, és az nem a művészen múlik, mert nem hiszem, hogy Anna Netrebko annyival másképp formálta volna meg Toszka szerepét Salzburgban a színpadon, mint a műpában koncert körülmények között. Tehát azt a szellemiséget és azt a hangulatot, amit a két előadás között lehet, és most nem hazabeszélek, egyszerűen ez tény, hogy azon a Toszkán szétmentek a falak a műpában, Salzburgon egy tapsrend, nem is ment vissza a függöny, a kerekúr is már be se tudott jönni. Mindenki ment haza, a sörözőbe. Tehát, hogy letudta kvázi a fodrászt és az öltöztetőnőt egy operaeladás keretében. Salzburgban nem érzem magam olyan szellemben, és persze megyek, mert bizonyos művészeket nem tudsz elérni, ha nem mész be ezekre a fesztiváloknak az előadásaira, de őszintén szólva nem érzem mostanában különösen, még Abbado idejében igen, vagy hogy ott voltam a Solti-féle Árnyék nélküli asszonyon, azokban az előadásokban még Salzburgban is megszólalt az emberben valami. Ma ez kilóra megy. Bayreuth változóban van. Ugye mi volt a Bayreuth titka? Volt a Wagnernek egy unokája, Willand Wagnernek hívták, aki már a 60-as években arról beszélt, hogy le kell venni az opera játszásra azokat a kösöntjüket, amit a 19. század fölpakolt. És ezeket a műveket ilyen oratórikus, szintén ilyen passiójátékoknak adta elő, minimális mozgással, nagyon erős mimikával, díszlettel, jelmezzel. Volt közönség, én beszéltem egy emberrel, ott ült, halára unta magát, volt, aki ezt találta a legautentikusabbnak. Na most Bayreuth akkor képes volt arra, hogy egy radikálisan más koncepcióval, a világ legjobb énekeseivel és karmesterével, egy megszállott zenekarral és kórussal a világ legjobb opera helye lett. És ez a himpor elment. És azzal, hogy most a német, hogy mondjam, kirakom a lelki bajomat. Hányat
írunk, amire te azt mondod, hogy kialakult egy nagyon jó színházi vonal?
Hát, ugye 51-ben nyitották Bayreuthot, igen, és rögtön ott vannak legendás felvételek, hát nézzük meg.
Ja, az 50-es évekről beszélsz.
Én sajnos beszélek az 50-es évekről, amikor Karajan még 2 évig ott volt, az a Siegfried, amit ő 52-ben fölvett, vagy az a Tristan, Marta Wingassen, ezek az előadások ma etalonértékűek, tehát hogy te Tristant akarsz hallgatni, akkor az elsők között, vagy ezt a Karajános Tristant, Bayreuth élőt, vagy a Böhmös 65-ös Nilsson Wingassen Tristan és Izoldát hallgatod meg, ha akarod a műről azt kapni, amiről az valójában a modern operajátszásban, mondjuk a háború utáni operajátszásban szól. Ez a 80-as évekre, még a Soltit visszarántják egy ringre, a William Dudley-féle rendezésbe, de lényegében már csak az árnyéka a Solti is önmagának. Pat. Egy év után ott is hagyja Bayreuthot. És azóta lényegében a Bayreuth, és bár én megmerítkezem még most is 1-2 évenként ott, keresi a helyét, mert a német operajátszás ma már nem a zenéről szól. A német operajátszás nem a zenéről
szól. A rezsiteáterről szól.
A rezsiteáterről szól. Nagy nevek színházból érkező, vagy filmből érkező rendezők, szabad asszociációs játéka, ma már egy ring, és amikor te az Alexanderplatz kellős közepén, krokodilok között kapod meg a Brünnhilde nagy zárójelenetét, amikor a Gráne, a Szent Lován az örök tűzbe ugrik.
Ezeket én sem bírom, én sem bírom.
Nehéz. Szóval nagyon kell akarni a Wagnert, hogy ezt élvezd.
Egy modern operarendezés szerintem nagyon jó tud lenni, csak nagyon oda kell tenni. Tehát nagyon meg kell indokolni. És igen, sajnos rengeteg ilyen elfuserált ötlet, meg fél megoldás van. Én is ezt gondolom egyébként. Vagy valami ilyesmire céloztál te is.
Hát erre, hogy a Toszkában most ez a szerencsétlen gyerek, egy pedofil sztoriba keveredik bele, amikor egyáltalán nem szól gyerekekről a Toszka. Egy szerencsétlen nőről szól, aki szeret. Most ebbe beletenni egy pedofil történetet, véleményem szerint ez egy akkora baromság, hogy nincs az a zseniális rendező, akinek ezt elfogadod. Na most én azt gondolom, hogy egy keresés zajlik, ez nyilvánvalóan a műfaj megmentésért
van. Így van.
És akkor beszéljünk kristálytisztán, mi azért szeretjük a Mipásringet, és ezt egy elfogult műpatervező mondja, mert nem kell eltökölnöd azon a sok hülyeségen, amit egy operarendezéskor el kell szenvedjél, tehát tulajdonképpen egy oratórikus művet hallasz, minimális játékkal, mi úgy mondjuk, hogy Félix szennyírozott, de szerintem ez egy nem jó szó, tehát kapsz egy vetítést.
Komplex élményt ad.
És kapsz egy nagyon erős színészi így játékot, van. És egy iszonyatos, gyönyörű zenei megfogalmazást. Na most ez nem kell több az operának. Nem kell. A Traviátának kellene, mert azt be kell tenni Párizsba, nem tudom én, a Trójaiakat, amit mondjuk most így hirtelen, ami nagy kedvenc lett, nem tudod a Didó udvara nélkül úgy előadni, hogy azt elhidd, hogy az milyen gyönyörű volt az a Kártágó. De a Wagnernél szinte kivétel nélkül az összes műnél le tudod szedni a kort, le tudod szedni a jelmezt, le tudod szedni az összes olyan kapcsolt gondolati kört, amit ráraktak 100 évig, és hogy csak puritánul föl van rakva maga a zenei mű, amit a Wagner gondol, akkor te 100%-os élményt kapsz 2024-ben.
Azt lett volna az utolsó kérdésem, hogy szerinted hogy lehet újra valid műfaj az opera egyáltalán? Az kell, hogy legyen, hogy élőben, jelenben születő művészet legyen, vagy pedig csak egy baromi magas szintű intellektuális élmény.
Nincs esélyünk. Szerintem ez ugyanaz, mint a környezetszennyezés. Tehát nincs, csak magyarázzuk, hogy hogyan tudnánk megúszni. Ez a műfaj meg fog halni. Lehet látni, hogy pár nagyváros fogja tudni azt az operajátszást megtartani, ahol még az élő díszlet, az élő jelmez, a több hónapos próba. Hát most kérdezz meg egy Castellucci-t, aki pletykáljunk. Elmentem mind a két, a Rajna Kincsér és a Valkürés, tehát elkezdtek a Théâtre de la Monnaie-ban, Brüsszelben egy fantasztikus ringet. Roberto Castellucci, az olasz operajátszás fene gyereke rendezi. A Siegfriedre már nem tudtak tovább menni, mert olyan mennyiségű technikai újítással és próbával számolt a mester, hogy azt mondta az opera, hogy nincs tovább. Nem tudom kifizetni. és egy ringet képesek elvágni Brüsszelben, ahol azért más a büdzsé, mert nem tudják a rendező elképzeléseit végigcsinálni. Egyébként egy zseniális. Ott nem érzed, hogy zene ellen van. Ott nem érzed egy percet se. Olyan eruptív és felszabadító gondolatok áradnak a színpadról, teljesen modern rendezés, de egy percig nem érzed azt, hogy itt valaki a Wagnerrel szembe menne. Sok más példával ellentétben. Uh-huh. Tehát lehet operát jól játszani véleményem még színpadon. Tehát akkor most azt mondom, hogy a Théâtre de la Monnaie sajnos egy vígszínház. És hiába a zseniális zenekar, és hiába az Ellen Altinoglu, nem úgy szólal meg a Valkőr, ahogy az te már hozzá vagy jobb házakba szokva. És mindig van valami kompromisszum. És az, amit a műpa csinál, az egy nagyon jó kompromisszum, hogy a rendezést visszavéve, a zenét újra előre rakva, ezzel hoz be egy másik közönséget. De az, hogy azt a klasszikus, igazi operai műfajt, amit mi operának tartunk, véleményem szerint mindketten, hogy egy művész az valaki. Egy szerepet megcsinál. Azt érzem, hogy ez a Toszka. Az egy hihi nagy tigris ez a nő. Ahhoz nem elég két felolvasó próba. Ez ott kell lenni a színpadon 3 hónapig. És nem elengedni a művészt, hogy közben 2 leénekeljen itt még ott. Hát tudjuk, hogy nagy énekesek, amikor Amerikába mentek, nem is voltak hajlandó repülőre ülni. Hát egy Caruso vagy Cecilia Barton nem repült Amerikába, hanem átment hajóval, hogy a hangja ne menjen el. Hát hol vagyunk ettől? Amikor egy Domingo leénekel a Medbe egy Otellót, és még aznap este átrepül San Franciscóba, hogy még egy Otellót megcsináljon, csak azért, hogy a Legek könyvébe benne legyünk, és imádom a Domingót, de basszus kocs, ez már nem az opera. Ez már rég nem az opera.
A hangereje még nagy, tenap hallottam, a maga sokkal már küzdködött, de még hány éves van a Domingo? 80? Nem tudom. Ereje van még a csávónak, stb. Gyere legközelebb is, mert még baromi sok kérdésem lenne. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm. Nagyon élveztem.